Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekkel magasztaljuk az Urat. A 65. Zsoltár első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Zsoltárossal együtt mi is méltónak vallunk téged arra, hogy dicsérjünk és magasztaljunk, hogy hozzád forduljunk könyörgéseinkkel, mert te vagy egyedül mindenható, aki mindent meg tudsz cselekedni, meg is cselekszel irgalmasan és kegyelmesen a te népedért és gyermekeidért. És magasztalunk azért, hogy megadtad a lehetőséget az imádságra, a kérésre, és köszönjük, hogy mindent, ami Krisztus nevében őhozzá méltóan kérünk, azt meg is adod, ami igazán a javunkra van, amire ténylegesen szükségünk van. És köszönjük, hogy ennek megítélését is rád bízhatjuk, mert a te bölcsességed nagyobb a mi értelmünknél. Hiába fogalmazunk meg kéréseket gyakran, hiába látunk dolgokat, amikre azt hiszük, hogy szükségünk van. Uram, a te velünk kapcsolatos akaratod nagyobb, mint sem, hogy felfoghatnánk, bölcsebb és jobb, mint azt elképzelhetnénk. És köszönjük, hogy ezért minden könyörgésben hozzátehetjük, hogy legyen meg mindazáltal a Te akaratod. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is gondunkat viselted minden körülmények között. Nem csak a zsoltáros, hanem mi is elmondhatjuk, hogy a bűneink ránk terhelődnek időnként. A súlyuk alatt nehéznek érezzük a mindennapjainkat, feladatainkat. De a zsoltárossal együtt azt is megvalljuk, hogy Te megszabadítottál, könyörültél Szent Fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a bűnt mindig így nézhetjük és tekinthetjük, hogy arra a Golgotai kereszten adtál nekünk választ, megoldást és szabadítást. Kérünk, hogy a mai alkalommal is ragyogtasd fel nem csak azt, hogy milyen mélységes az emberi gyarlóság és bűn, hanem Szent Fiad áldozata honnan képes megszabadítani és kihozni bennünket. És kérjük az engedelmesség lelkét, hogy ő vele támogass bennünket, hogy elhit akaratot szerint tudjunk élni, hinni, gondolkodni, cselekedni. Kérünk, hogy ez legyen legfőbb vágyunk. Ne az, hogy mindaz, amit kívánunk, teljesüljön, hanem azon az úton, amelyet utatsz, tudjunk hittel járni és benned bízni. Ebben erősíts meg, kérünk ma is igéd által, Szent Fiadért, Krisztusért. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét Ámos próféta könyvének 6. fejezetéből olvasom, a 4. verstől a 7. versig terjedő szakaszt. Jaj azoknak, akik elefántcsont pamlagon hevernek, és az ő nyuszójáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihizlalt borjakból lakmároznak. Akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi. Akik a bort selleggel isszák, és színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán. Most azért ők vitetnek el a számüzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridozásának. Kedves testvérek, múlt héten kezdtük el Ámos próféta könyvének 6. fejezetének tanulmányozását, amelyben az Úr Izrael és Juda vezetői rétegét, a társadalom elitjét, a gazdagokat szólította meg, és leplezte le az ő bűneiket. Szó volt arról az első 3 versben, hogy bár élhetünk más anyagi, társadalmi helyzetben, mint ezek az emberek, mégis bűneink mögött olyan lelkiség, gondolkodás és romlott szív áll, amely különböző mértékben bennünk is megtalálhatóak. Beszéltünk bűnös gondatlanságukról, elbizakodottságukról, hamis biztonságérzetükről, énközpontoságukról, és hogy távolinak gondolták az ítélet napját, és ezért felszabadultnak érezték magukat a bűn elkövetésére. A mai alkalommal szeretném folytatni az ellenük szóló beszédnek, ennek az ige szakasznak a tanulmányozását, és keressük egyúttal arra a kérdésre a választ, hogy Izrael vezetőinek bűneit látva, hogyan tudnánk még inkább Krisztus követő életet élni. A felolvasott néhány versben egy igazi izraeli lakomába kapunk betekintést. Ámos próféta pásztor létére nagyon képletesen írja le, hogy mi történik egy ilyen lakomán. Szinte az ember a szem előtt látja az eseményeket és a résztvevőket. Képzeljük el, hogy egy jeruzsálemi vagy egy samáriai palota díszes termében vagyunk. Mindenfelé luxus bútorok hevernek, elefántcsont berakásos pamlagok, fekvőhelyek vesznek bennünket körül, amelyeket a legdrágább anyagból készült ruhákat viselő emberek, az előkelő vendégek foglalnak el, azon nyújtoznak végig. A házigazda, aki az egész palota, lakomára hívta a vendégsereget. Az asztalok rogyásig tele vannak finomabbnál finomabb ételekkel. A szolgák a legszebb és legkövérebb juhokat, borjakat vágták le, azokat sütötték meg, és most a szolgák kínálják a vendégeket. és a legízletesebb borokat adják eléjük, nem egyszerű kupából, hangsúlyozza Ámos, hanem hatalmas sellegekből, hogy mindenkinek bőven jusson ital. A sült hús jellegzetes szagát elnyomja egy sokkal erőteljesebb és intenzívebb illat, a vendégeket drága kenettel, illatos olajjal kenik meg, keleti szokás szerint. A vendégek jól érzik magukat. Jó lakottságtól, bortól megittasulva nyújtoznak el a pamlagokon, és hirtelen a beszélgetés moraja mellett egy hangszer hangja is felcsendül. Megszólal egy hárfa. Néhány zenében jártas férfi játszani kezd, mások jókedvükben énekükkel csatlakoznak hozzájuk. A rögtönzött műsor nagy sikert arat, annyira, hogy a társaság elkezdi dicsérni a művészeket, azzal bókolva nekik, hogy énekük és zenéjük a nagy zsoltároséhoz, Dávidéhoz hasonló. A hangulat a tetőfogára hág, mindenki vidám és jókedvű, nyoma sincs a szomorúságnak, a hétköznapi gondoknak, a mindennapi élet küzdelmeinek. Pedig a palota falain kívül az emberek sok mindentől szenvednek. És itt jön egy kicsi kontraszt ahhoz, amit Ámos elmond. A legtöbb család Izraelben emlékezett még az elmúlt évtizedek eseményeire, amikor az Úr bűneik miatt különféle csapásokkal sújtotta az országot. A negyedik fejezetben olvasunk erről. Nem sokkal korábban Isten olyan nagy szárassággal büntette Izrael népét, hogy voltak városok, ahol egyáltalán nem maradt semmi víz. A családoknak a szomszédos városba kellett menniük innivalóért, hogy ne halljanak szomjan. Képzeljük el, hogy mekkora volt akkor a szárasság. És ennek meglettek a súlyos következményei is, nem csak, hogy elszáradtak a meglevő növények, hanem az elvetett búzamagok sem keltek ki, és nem teremtek szép kalászokat. Elfogyott a kenyér az országban, és a fű is a réten. Emberek és állatok egyaránt éheztek. Sokan haltak meg akkoriban, alig volt család, ahol ne lett volna halott. Rengeteg állat, jószág elpusztult, és emiatt a betegségek is elszaporodtak. Járvány tört ki, ami megtizedelte az állatállományt. Az ország nagy szükségbe került. Az Úr prófétái hirdették, hogy a bűneikből térjenek Istenhez, de ők nem akartak, haragudtak rá, hogy ennyi szenvedést és bajt bocsátott rájuk, és ahelyett, hogy őt keresték volna, inkább elmentek Bételbe, Gilgálba vittek áldozatokat, abban reménykedve, hogy kiengesztelhetik valahogyan isteneiket. Az ország gazdaságilag és katonailag is meggyengült, és ezt a helyzetet az ellenségeik is használták. Egyes izraeli törzsek területek ellen háborút indítottak, városokat foglaltak el, némelyeket a földdel tettek egyenlővé. Többeket lemészároltak. Ifjak hultak el a csatatéren, másokat pedig rabszolgának hurcoltak el. Sötét idők voltak, amelyre a családok emlékeztek, mert csak néhány évtizede volt. És aztán jött Jeroboám király, Ámos korában, akinek az uralma alatt javult valamit a helyzet. A király maga istentelen volt. Ő bálványistenben hitt, de az ország az uralma alatt emberi szemszögből nézve erősebb, gazdagabb és hatalmasabb lett. Ennek azonban megvolt az ára, a mindennapi életen is látszódó ára. A látszólagos jólét katonai erő mögött igazából zsarnokság állt, és az önkényuralom. A társadalmi igazságtalanságok megszokottá váltak, az emberek beletörődtek, hogy nem tudnak ellenük mit tenni. A bírók korruptak voltak, annak kedveztek, akik fizettek nekik. A kereskedelemből származó pénz a társadalom felső rétegéhez került, a többség pedig szegénységben élt. A kiszolgáltatottaktól, a szegényektől, akik nem tudtak fizetni a bíróknak semmit, akiknek nem voltak befolyásos ismerősei, ma így mondanák, nem volt protekciójuk, amiük volt, elvették őket. És mindezt a törvényes tárgyalás látszata alatt. Szőlőket, házakat, állatokat, mindent, amit tudtak. Többeknek ahhoz, hogy életben maradhassanak és ennivalót tudjanak tenni az asztalra otthon, ruháikat zálogba kellett adniuk, amelyet aztán nem kaptak vissza, a gazdagok ugyanis azokon nyújtóztak el, miközben bálvány istenüknek áldoztak. És mindezt, testvérek, nem én találtam ki, az előző fejezetekből össze lehet szedni ezeket, testvérek. Mindezeket látva, értjük, testvérek, hogy mi állt Ámos próféta ítélet hirdetése mögött? Látjuk, hogy milyen éles ellentét volt a nép vezetői és a nép valóságos helyzete között. Isten több nagy bűnre hívja itt fel a figyelmünket ebben a szakaszban. Az első a jólét idején kísértő bűnök. A jólét idején kísértő bűnök. Mint hallhattuk, Ámos olyanoknak festette le ezeket az embereket, mint akik a gazdagságot és a kényelmet túlzott mértékben is szerették. Az elefántcsont berakásos bútorok, a hízlalt borjuk, a nagy serlegek, a drága kenetek, mind a fényűzés és a luxus jelei. De mi volt a probléma ezekkel? Talán bűn az, ha valaki gazdag? Tudjuk jól, hogy a Biblia szerint nem. A Szentírás néhány ember esetében különösen is felhívja a figyelmünket, hogy az Úr áldásaként adta a nagy vagyont. Gondoljunk Ábrahámra, vagy a leggazdagabb királyra, Salamonra, aki élt a földön. A probléma nem önmagában a gazdagsággal volt, hanem azzal, hogy nem arra használták, amire Isten adta. A hatalmas vagyon birtoklása nem párosult, testvérek, alázattal és felelősségtudattal. Mert a sok pénz nagy felelősséggel jár együtt. Isten ugyanis a gazdagságot nem csupán azért adja, hogy azt élvezzük, hanem hogy azt használva egymásról gondoskodjunk, így élve meg a felebaráti szeretetet egymás felé. Pál apostol az Efézus 4:28-ban a következő általános elvre hívja fel a figyelmünket. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjon, cselekedve az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. És itt aláhoznám az utolsó mondatokat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Ez a parancs minden emberre igaz. Az egyszerű fizikai munkástól kezdve, az értelmiségén át, a leggazdagabb emberekig. Valakinek tehát minél többje van, annál nagyobb felelőssége is van mások iránt. Pünkösd után ezt értették meg a jeruzsálemi gyülekezet vagyonosabb tagjai, amikor eladták nyaralóikat, vidéki birtokaikat, hogy azok árával a rászorulókat segítsék. És tudjuk jól, hogy ezt nem kényszerből tették. Nem a gyülekezet vezetők vagy bárkik találták ki, hogy na, ez, ha hívő vagy, akkor ezt muszáj megtenned. Péter apostol Anániás és Szafira figyelmét is felhívta azt, hogy ez a döntés teljesen önkéntes volt mindenki részéről. Egy ország vezetői rétegének hangsúlyosan és nagy a felelőssége abban, hogyan él, mikor látja, hogy milyen bajok sújtják a népet. Ámos próféta tehát nem a gazdagság ellen szólal fel, hanem az ellen, hogy miközben az országban az előbb említett állapotok uralkodtak, a vezető réteg, akiknek hatása lehetett volna ezekre a társadalmi folyamatokra, és nem tett semmit, mulatozott, szórakozva élte mindennapjait. Napjaink társadalma, tudjuk jól, már másként épül fel, mint az ókori Izraelé. A gazdagok és a szegények mellett már létezik egy tehetősebb polgári réteg, amelynek több kényelem jut. Viszont pont ezért, mivel az életszínvonal megnövekedett, ahogy a mondani szokás, ezért annak a bűne is súlyosabb, ha valaki jólétben élve elfeledkezik az ezzel járó felelősségről. Napjaink kultúrája, tudjuk jól, hogy a fogyasztói szemléletre épül. Szinte észre se vesszük, és tucat számra veszünk olyan dolgokat, amelyek igazából feleslegesek, szükségtelenek, csak mohó vágyainkat elégítik ki. Pszichológiailag is be akarnak minket folyásolni, a pszichológiának megvan a külön területe, hogyan adjanak el különböző ilyen árokat annak is, akinek nem kell. Ámos próféta tehát nem a bankszámláinkra akar rámutatni, hanem a szívünkre, és azt kérdezi, látod-e, hogy a neked adott anyagi javakat Isten meghatározott célra adta oda neked? Megtanultad kezelni a vagyonodat hívő emberként. Arra, hogy gondoskodjon rólad, azért adta a vagyont, meg a családodról, hogy gondoskodásáért hálát adjál neki, hogy egyházának a működéséhez hozzájárulj, és azért, hogy lehetőségeidhez mérten segíts másokon. Ezekre a célokra adja Isten a ránk bízott javakat. Amikor költjük a pénzünket, vagy ha előre tervezzük, hogy mire is teszünk félre, gondolunk-e az Úr céljaira is, vagy csak arra, hogy saját körülményeinken javítsunk, jól szórakozzunk és kényelmesen éljünk? Az izraeli vezetők példája ezeket a kérdéseket szegezik nekünk. A vezetők, akikhez Ámos szólt, vagyonokat szórakozásra, dorbézolásra költötték, nem indította meg őket mások nyomora, szegénysége és szüksége. A vagyoni és társadalmi helyzetükből fakadó felelősségükkel nem törődtek, hanem csak saját szórakozásukkal és kényelmükkel. Krisztus azt mondta azonban, hogy ő egyedüli úr akar lenni az életünkben, azaz nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a pénz bálványának, a mammonnak. Az Úr anyagi javainkkal is rendelkezni akar, és meg akarja mondani, hogyan használjuk, és felelősséget helyez ránk. Amikor gondoskodik rólunk, az Úr egyúttal felelősséget is helyez ránk, hogy a nekünk adott javakból másoknak is juttassunk. Eszerint kellene élnünk, nekünk is, és erre kellene nevelnünk gyermekeinket és unokáinkat is. Mert nem csak az a kérdés, hogy mi hogyan élünk, hanem hogy az utánunk jövőket hogyan neveljük, milyen példát mutatunk nekik. A jólétből fakadó másik bűn a felelősség elhárítása mellett az, amikor teljesen átadjuk magunkat az önzésnek, és a testvéri szeretetről megfeledkezve élünk. A felelősségünkkel kapcsolatban az volt a hangsúlyos, hogy Isten okkal bíz ránk javakat, és ezzel kapcsolatos feladatokat, amikről aztán el fogunk számolni neki, mint ahogy a talentumok példázata is például mondja meg sok másik példázat. A felelősség feladatainkkal kapcsolatos, ez azonban nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mi van a szívünkben. Az önzésünk, legyünk akár szegények vagy gazdagok, meghatározza, hogy mit kezdünk azzal a felelősséggel, amit Isten nekünk adott. A jólétben az ember lehetőségei, tudjuk jól, megsokasodnak arra nézve, hogy mit szerezhet meg magának, vagy hogyan szórakozhat. A lehetőségek azonban, ne felejtsük el, sokszor kísértéssé válnak. egy egész iparág, a szórakoztató ipar épül arra, hogy kiszolgálja különféle emberi vágyakat. Nem csak igényeket, az emberi vágyakat. A szívünknél fogva és a vágyainknál fogva akarnak megragadni bennünket. Ezek a lehetőségek gyakran kísértenek bennünket, és arra csábítanak, hogy pénzünket csak magunkra költsük. Hangsúlyoznám, hogy itt sem azzal van a baj, ha időnként kikapcsolódunk, szórakozunk, hanem azzal, ha ezt úgy tesszük, hogy közben tudjuk, hogy másra vagy más valakire is költhettük volna azt a pénzt, és neki nagyobb szüksége lett volna rá. Isten Ámos prófétán keresztül nem a vezetők lakomáját ítéli el, hívő királyok is tartottak lakomát, hanem az, hogy miközben mások szenvednek, ezek az emberek ünnepeltek, mintha semmi baj nem lenne. Ma már egyre többen mondják, és látjuk is, hogy az önzés kultúrájában élünk. Erre szoktatnak, és erre akarnak nevelni minket. Olyan szociális feladatokat, amelyek régen a családra tartoztak, például a gyermekek elsődleges nevelése, idősekről való gondoskodás, rokoni kapcsolatok ápolása, ezeket intézményekre hárítjuk. Hogy nekünk kényelmesebb, könnyebb életünk lehessen, és azt csinálhassuk, amit szeretünk. Az önzés szeretetünk irányát önmagunk felé fordítja mindig, ahelyett, hogy Pál apostollal együtt úgy gondolkodnánk, hogy adósai vagyunk másoknak. A Római 14-ben Pál így gondolkozik. Adósa vagyok mindeneknek. Tartozunk a körülöttünk élőknek. Mindig oda jutunk el azonban a bűnös szívünk miatt, hogy tartozom ezzel magamnak. Ugye? Ez egy nagy szlogen manapság. Tartozol ezzel magadnak. Hát nem, a Biblia azt mondja, tartozol másoknak. Tartozom másoknak. És itt nem csak anyagi dolgokról van szó, hanem a gondolkozásunkról, a szívünkről. Ezzel szemben Krisztus arra akar minket megszabadítani, hogy ne önmagunknak éljünk, és saját vágyaink rabszolgái legyünk, hanem arra a boldog életre akar elvezetni, amelyben önként szolgálhatjuk az Urat és fele barátainkat. Jusson eszünkbe Dávid király és Jonatán fiának, Mefibósetnek az esete. Mindig háladásra olvasom a történet elején Dávid király kérdését, amit szolgáihoz intézett. A 2 Samuel 9-ben találunk erről részt. A 9.1-ben Dávid ezt kérdezi a szolgáitól, és csodálatos kérdés, testvérek. Maradt-e még valaki a Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért? Nem döbbenetes és csodálatos dolog ez? Csodálatos, amit az Úr lelke Dávidban munkál. Királyként rengeteg a teendője, mégis jut ideje azon gondolkodni, kivel tudna irgalmasságot cselekedni, kivel tudna jót tenni. Hát testvérek, csodás lenne, ha ez a kérdés bennünk is folyamatosan jelen lenne és felvetődne, csak egy kicsit átfogalmazva, kivel tudnék irgalmasságot cselekedni Krisztusért. Ki az, akit elém hoz az Úr, hogy jót tegyek vele? Még egy lelki fenyegetésről is beszélnünk kell, ami ebben az ige szakaszban látványosan megjelenik, ez pedig a közöny. Az a lelki vakság, amikor már nem is érzékeljük, hogy mi a baj. Ámos hosszan beszél a mulatságról, ezeknek az embereknek a viselkedéséről, bűneiről, és a felsorolás végére hagyja a legsúlyosabbat, amikor azt mondja, nem búsulnak a József romlásán. És ez egy súlyos büntetés. Nem búsulnak a József romlásán. József alatt az északi királyságot, Izrael 10 törzsét érti, mivel a legnagyobb törzs Efraimtól, József fiától származott. Tehát amikor Józsefet érti, akkor azt érti, hogy ezek a vezetők nem búsulnak Izrael népének a romlásán. De Józsefet se véletlenül említi meg itt Ámos, hiszen eszünkbe juthat az ő hosszú ideig tartó szenvedése és megpróbáltatása rabszolgaként és fogolyként. Testvérei, amikor kútba dobták, nem törődtek a szenvedésével, hogy Izrael vezetői sem törődtek a nép szenvedésével. Ezt maguk a testvérek vallják be az 1 Mózes 42.21-ben, amikor azt mondják, bizony vétkeztünk mi a mi atyánk fia ellen, akinek láttuk lelki szorongását, mikor nekünk könyörgött, de nem hallgattunk rá. Azért következett ránk ez a nyomorúság. Így voltak Ámos korának vezetői is. Látták a nép nyomorúságát, mindazt az igazságtalanságot, amelyet elkövettek ellenük, és mégsem hallották meg a segítségért és irgalomért kiáltó szavukat. Az eredeti ősi szöveg nagyon kifejező itt, testvérek. Ámos azt mondja szó szerint, hogy József összetört. Tehát itt a romlás szó alatt az összetöretés jelenti. Teljes volt a romlás, teljes volt a baj. Ezt látták a vezetők, és nem búsultak. Az itt szereplő héber szó azt is jelenti, a búsulás, hogy legyengülni, vagy megbetegedni. Ámos tehát azt mondja nekik, hogy láttátok a szegénységet, a társadalmi igazságtalanságot, a sok bűnt, az erkölcsi széthullást, a züllést, mindaz, ami körülöttetek történik, és ti mégsem betegedtetek ebbe bele, mint ahogy egy vezetőnek bele kell betegednie, a rábízottak ennyire lesüllyednek a bűn útján. Nem fájt a szívetek, népetek bűneit látva, nem indultatok meg az Úr csapásain, amellyel népét sújtotta. Nem éreztetek együtt a gyászolókkal, akik fiaikat és lányaikat veszítették el. Nem szörnyűködtetek el látva sok babonaságot, bálványimádást, hanem mindez mondhatni lepattant a kemény szívetekről. Egy szóba lehet összefoglalni, testvérek, ezt a fajta keménységet, érdektelenséget, nem törődömséget, mégpedig azzal a szóval, hogy közöny. Közönösek voltak mások dolgai és szenvedései iránt. Látták a rájuk bízottakat, és semmit sem éreztek irántuk. Örömmel mentek be a lakomára, és ott nagy vígan elvoltak. Nem éreztek, és nem is akartak érezni semmit, mert az aggódás, a gondterheltség, a felelősség érzete nem mindig kellemes dolog. Ehelyett inkább mit kerestek? Szórakozást, örömöt, vidámságot, jól érezzék magukat, mindent, ami elterelheti a figyelmüket a valóságról. Ez a közöny az, amellyel manapság is sokszor elmegyünk egymás mellett. Mert egy dolog, hogy minden nap annyi szenvedésről hallunk hírekből, meg mindenfelől, hogy az ember azt kívánja, hogy inkább már nem akarok hallani semmiről, mert különben túlterhelnének minket ezekkel. És egy másik dolog az, hogy a környezetünkben élők szavát sem akarjuk meghallani, és kevesekkel akarunk törődni. Ez meg a másik véglet. Csak azért, mert rengeteg szörnyűséget öntenek ránk mindenhonnan, nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem törődöm azokkal, akiket rám bízott az Úr, akikkel minden nap együtt vagyok. A krisztusi szeretet sosem közömbös és közönyös. Ezt mutatta meg Jézus Krisztus abban, hogy ő hogyan volt az ő népének vezetője. Ő, mint a kiválasztott király, búslakodott értünk, mikor mi nem törődtünk Istennel. Mint Isten népének vezetője, eljött értünk, hogy könyörüljön rajtunk, és kimentse minket igazi nyomorúságunkból, bűneinkből. Ő hordozta bűneink ítéletét, hogy új életet adhasson nekünk, amelyben már nem önmagunknak, hanem Isten dicsőségére és mások javára élhetünk. Mert az ilyen közönynek, testvérek, elkerülhetetlen ítélet a következménye. És ezzel zárja Ámos a 7. versben. Most azért ők vitetnek el a száműzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dárítozásának. Elsők voltak a nép tagjai közül, ők voltak a vezetők, hát az ítéletben is ők lesznek az elsők. Ámos itt egyértelműen arra hívja fel figyelmünket, hogy a henyélés és a közöny kultúrája önpusztító. Isten haragját vonja magára. Az Úr ítélete, az ígéret földjéről való számüzetés azonban nem pusztán a büntetés, hanem egy tükör is, ami kifejezi, hogy mennyire eltávolodtak, messze kerültek, elfordultak Istentől. Mert az ígéret földjén lakás azt is jelentette, hogy az Úr népe és az Úr örökségét bírják. Isten szándékosan messzire számúzi őket, hogy még ezzel se áltassák magukat, mert ők már rég távol vannak az Úrtól. Azzal pedig, hogy azt mondja, vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának, arra hívja fel a figyelmüket, hogy az az öröm, amit Isten nélkül kerestek, nem állhat meg és nem maradhat meg. És ez napjainkban is teljesen igaz. A naponkénti evilági örömök nem tartanak örökké, és nem maradnak meg. Ilyen gyönyörűséget az ember csak az Úrban találhat, aki él és megmarad örökké. Ha viszont ezt az ítéletet, amelyet az említett bűnökkel mi is kiérdemelnénk, Krisztus szenvedte el helyettünk a kereszten, akkor mire akar minket megszabadítani, indítani az Úr? Hadd foglaljam össze az eddig elmondottakat. Ez az ige azt üzeni nekünk, hogy ne legyünk közömbösek mások nyomorúsága iránt. Érezzük egyházként, gyülekezetként, de személyesen hívő emberként felelősséget a ránk bízottakért. Felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk, értük, és azért, hogy népünk romlását látva búsulunk-e. Vagy pedig képletesen szólva, ahogy Ámos is mondja, belebetegedünk-e József romlásán. Vagy pedig mi is az örömöt, vidámságot keressük pusztán. Megelégszünk, ha a személyes életünk nyugalomban, békében telik. Isten új szívet adott nekünk, ezért nem gondolkozhatunk és érezhetünk úgy, mint mikor még nem hittünk ő benne. Pont ezért ez az ige szakasz önvizsgálatra indít, hogy vizsgáljuk meg életünket őszintén ennek az ige tükrében úgy, hogy Istennek élünk-e, vagy csak a saját kényelmünk és elképzelésünk szerint. Gondoljuk végig akár az elmúlt hetünket, vagy a mögöttünk lévő hónapot, mire használtuk és használjuk a nekünk adott anyagi erőforrásokat, mennyi hely jut másoknak, Istennek és fele barátaink szolgálatára is. Végezetül pedig hadd mutassam meg egy példán az Úr szabadításának nagyságát, hogy ő az ilyen vezetőket is, akik visszaélnek hatalmukkal, a saját jólétükkel és vagyonukkal foglalkoznak csupán, meg tudja szabadítani. De nem úgy, hogy nem változtatja meg az embert, hanem hogy teljesen átformálja őket. És ez a példa ismerős lesz, testvérek, csak nem biztos, hogy még gondoltunk rá így. Zákeus, a vámszedő. Ő rá gondoljunk, aki visszaélt hatalmával, pozíciójával, embereket rabolt ki és fosztott meg vagyonuktól, azért, hogy ő neki még több lehessen. Mikor az Úr megmentette őt, és akkor egy világosságot adott neki a szívébe, hogy hogyan éljen ezentúl az ő vagyonával és mindennel, ami rábízatott, a felelősséget érzi-e mások iránt, és mire használja fel. Az első dolog, amit megértett, hogy ő felelős. Zákeus megértette, hogy nem felelős azokért a bűnökért, amit elkövetett, hogy emberektől elvett pénzt, de mivel gazdag, felelős a város szegényeiért is. És ezt a felelősséget magára vette, elfogadta az Úrtól. De azt is elfogadta és megértette, hogy a vagyon, amit az Úr rábízott, az nem a saját szórakozására van, hanem azért adta az Úr, hogy őt szolgálja, és a testvéreit. Ezért újféle módon kezdte el az Urat szolgálni. Hitből fakadóan más, hogy használta fel a vagyonát. Kártérítést adott elég sokat azoknak, akiket megkárosított, és vagyona felét, ami nem kis összeg, a rászorulóknak, a szegényeknek adta. A Biblia nem számol be róla, de valószínűleg Zákeus ezek után már nem volt annyira gazdag. Ha mindezt végig vitte, már pedig megcselekedte, akkor teljesen megváltozott az élete. De miért tehette ezt meg, testvérek? Azért, mert nagyobb kincset kapott Jézus Krisztus személyében, mint amivel addig valaha is rendelkezett. Amikor Krisztus az övé lett, az ő személyes megváltója, egy olyan vagyont, egy olyan kincset kapott, amely örökre megmarad, és mindent felülmúl. És ennek tükrében értékelődött át mindaz, amilyen volt. Isten szent lelke munkája bennünk is ezt, hogy Krisztus értékelődjön fel annyira, hogy az ő személye fényében minden máshogy lássunk. Azt is, amit ránk bíz az Úr, amit ad nekünk az Úr. Más és más helyzetben élünk, de az alapelvek és a szeretet megélése ugyanaz. Isten szent lelke végezze bennünk ezt a nagy változást, és őrizze meg bennünket a bűnös szívünk vágyaitól is, amik elsődlegesen kísértenek bennünket, e világ nyomásától is, hogy hogyan éljünk, hogyan fogyasszunk, hogyan pazaroljunk, hogyan legyünk önzők, és ehelyett a Krisztustól kapott szeretetet, hogyan éljük és gyakoroljuk egymás felé. Imádkozzunk. Felséges Urunk, Istenünk, hálát adunk neked azért, mert szent fiadban megmutattad azt a lehajló irgalmat és szeretetet, amellyel hozzánk fordultál. Bár az Istennel egyenlő voltál, mégsem tekintetted ezt zsákmánynak, hanem lehajoltál hozzánk, eljöttél, szolgai formát vettél fel, és olyanná lettél, mint közülünk bárki, kivéve a bűnt, és tökéletesen engedelmes voltál a kereszt halálig. Szegényé lettél, hogy miért a szegénységed által meggazdagodhassunk. Megmutattad, milyen az atyának élni, és ő benne szeretné bennünket. De köszönjük, hogy te nem csak példává lettél számunkra, hanem halálod és feltámadásod révén is te lettél az, aki által a mi életünk is teljesen megváltozhat. Olyannyira, hogy a kőszívünk helyébe hússzívet tudsz nekünk adni. Hogy az önzőséget fel tudod váltani a másokkal való törődéssel, hogy az evilági szórakozások és örömök és mulatságok helyébe igazi lelki maradandó örömöt adsz, amelyet nem kell nap-nap után újból keresnünk, mert megmaradnak. És köszönjük, hogy a te személyedben találunk meg igazi megelégedést és a te ismeretedben olyan páratlan gazdagságot, amelyért Pál apostol is azt mondta, hogy ezért mindent érdemes kárnak és szemétnek ítélni, hogy ezt megnyerjük. Kérünk, Úr Krisztus, hogy vidd végbe bennünk is ezt a változást, segíts elhinnünk, amit ezzel kapcsolatosan mondtál és mondasz nekünk, és ebből a hitünkből kifolyólag hadd változzon meg az a gyakorlat, amit nap mint nap teszünk. Köszönjük neked mindazt a munkát, amit már elvégeztél ezen a téren is bennünk. És köszönjük neked, hogy bízhatunk abban, hogy formálsz, alakítasz továbbra is bennünket. Kérünk, hogy adj szemet meglátni a szükséget szenvedőt, a lehetőséget arra, hogy szeressünk, a lehetőséget arra, hogy használjuk, amit ránk bíztál, hogy továbbadjuk. Kérünk, Urunk, hogy ne csak az anyagi javakban, hanem a Te igédben és evangéliumodban is lássuk meg ezt a szükséget és felelősségünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy népünkre gondod van. Köszönjük mindazokat, akik az evangéliumot hirdetik. Kérünk, hogy adjál minél több szolgálót, hisz az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérünk téged, hogy adj ébredést egyházunkban is, és magyar népünk körében is. Könyörgünk népünk vezetőiért, áld meg őket a mindennapi döntésekben, és kérjük, hogy hadd érezzék a te felelősségedet, a Szentlélek világosságát, és hitet kérünk számukra. És könyörgünk azért, hogy egyen-egyenként is meglássuk szeretteink körében, barátainkkal, munkahelyeinken, az iskoláinkban, vagy itt a gyülekezetben, mindazok lehetőségeket, amiket te elkészítesz jó cselekedetként, hogy azokban járjunk, és segíts élnünk azokkal. És kérünk ezért, erősíts meg minket a hitben, mert akkor fogjuk ezeket meglátni, ha téged magadat látunk. Segíts, hogy a hit szemével mindig Krisztusra nézzünk, és őt akarjuk követni. Köszönjük kegyelmedet, irgalmadat, amelyel hordozott betegeinket. Kérünk, erősítsd őket a hitben, és kegyelmed szerint adj nekünk gyógyulást és szabadulást. És kérünk téged, hogy minden dolgunkat segíts rád bíznunk, imádságban téged Úrnak vallanunk, és könyörgünk. Azért is, Urunk, hogy áld meg majd ünnepünket, hálát adunk neked konfirmandusainkért, és majd az ő bizonságtételeikért is szombaton. Kérünk, áld meg az ő életüket, hitüket, és kérünk, hogy áld meg az egész ünnepünket, amire készülünk. Te legyél a középpontban, és segíts, hogy a te neved magasztaltassék fel mindenek fölött a mi szíveinkben. Így őrizd minket, kérünk, tenyereden hordozva a Szent Fiadét Krisztusért. Amen. Személyes könyörgésünkkel forduljunk az Úrhoz. Imádkozunk az Úr Krisztus szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek alkalmainkat. Szombaton 18 órakor lesz a konfirmáció itt a gyülekezetünkben. Szeretettel várjuk erre a testvéreket is, mint a gyülekezetünk egyik ünnepére. Vasárnap a két istentisztelet között presbiteri fogadó óra lesz. valamint vasárnap délután 17 órakor egyházmegyei kórus találkozónak adunk otthont itt a gyülekezetben. Köszönjük azoknak a felajánlását, akik azután a következő szeretett vendégségre esetleg süteménnyel tudnak hozzájárulni ez az alkalomhoz. Hirdettem, hogy a napközis gyerekhétre lehet jelentkezni a gyülekezetünk honlapján, található linken keresztül, valamint a Neszmélyi gyermekhetekre való jelentkezést most vasárnap, istentiszteletek előtt és után, valamint április 27-én vasárnap lehet majd ezt megtenni. Az Úr maradjon továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás kérése előtt a 72. Zsoltár első, negyedik, ötödik és hatodik verseit énekeljük. A 72. Zsoltár első verse így kezdődik. Uram, a te ítéletedet adjad a királynak. Fogadjuk az Úr áldását. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.